Eredménycsélet találkozó 2017. május 5-e. Életet egy elveszett világnak.
Mennyei atyánk! Köszönjük ezt a rengeteg mindent, amit kaptunk tőled az évek alatt. És ha arra gondolunk, hogy örök életünk van, akkor szinte elképzelhetetlen sok mindent tartogathatsz még nekünk. És köszönjük, hogy kaptunk előleget a mennyből. Előleget akkor, amikor egy pillanatra valaki másra úgy tudtunk ránézni, ahogy te. Ha csak egy pillanatra saját magamról úgy gondolkodtam, ahogy te gondolkodtál rólam. Ha meg tudtam valakinek bocsájtani, ha valakitől bocsánatot tudtam kérni. Drága Jézus, micsoda hatalom, micsoda erő, mekkora lehetőségek, micsoda távlatok. Köszönjük, hogy emiatt valami hihetetlen izgalmas életünk van. Köszönjük a tanításodat, és köszönjük Sanyit, mindenkit, aki nézi és hallgatja ezeket a felvételeket, és akik elkészítik ezeket, és megosztják a világhálón. Sós Attila, Bölkény Rafi, köszönjük a szíveteket. Drága Jézus, lehelj rá erre az alkalomra. Te drága nevedben. Amen. Amen. Hát egy nagyon szép jó napot. Sziasztok! Kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, a Golgota utca 3-ban, Magyarországi Biblia Szól egyháznak a bázisán, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. És nagyon-nagyon fontos, hogy ott vagytok, és hogy tudhatunk rólatok. Lehet, hogy még sosem küldtél nekünk e-mailt, vagy sosem voltál itt. Hogyha közelbe vagy, akkor gyere, látogass meg minket, még ahogy nézem, van hely, elfértek. És az ernokukac@visszavalossághoz.hu-ra kérlek, hogyha csak így azt hiszem, hogy jó bátorítás lenne nekünk, Sanyi, nem? Hogyha kérünk, hogy csak tudasd, hogy ha valahol hallgatsz minket, és ha adott neked bármit az eredményes élet találkozó, és tényleg ez nagy tisztesség, hogy itt lehetünk. És egy rövid gondolatom van, mert Sanyinak van egy agyrepesztően jó üzenete, legalábbis a cím az nagyon sokat ígér, és nagyon izgatott vagyok, úgyhogy nagyon röviden fogok beszélni. Volt egy gondolatom, a Dömösen voltunk hétfőn, volt a gyülekezetnek egy ilyen, mi volt ez, piknik? Hát nevezhetjük annak, hát bandáztunk, na. És az egyik drága hölgy, a Viola, elhozta az ő drága férjét, Tamást, és Tamás nem hívő. Tamás, tudom, hogy hallgatod ezt a felvételt, de nem hiszem, hogy tudják, hogy ki vagy. De csak köszönöm, mert nagyon jót beszélgettünk, és Tamás nem hívő, és néző az eredményes élet találkozót. És volt egy ámulatosan jó, szerintem legalább egy órás beszélgetésünk. És tudjátok, hogy mi az, ami nagyon bátorított engem? Az, hogy egy nem hívő ember, egy hívő emberrel nagyon fontos dolgokról beszélgetett. És igazán kettőnk között mindössze annyi különbség volt, hogy nekem már megbocsájtott Isten mindent. És annyira jó fej ez az ember, ez a férfi. Olyan éles gondolkodású, és igazán mély dolgokról tudtunk beszélgetni. És az bátorított fel, hogy akkor mégiscsak van valami a hitünkben, és szerintem sok dolog, ami ami tevőlegesen érinti az életünk legfontosabb és talán legfájóbb területeit, és azt gondolom, hogy kitűnő választ ad ezekre. Máté evangéliumában van egy rész. Arról is beszélgetünk, hogy a Biblia egy meglepő üzenet. És ahogy hívőként olvassuk a Bibliát, és használjuk ezt a kifejezést, hogy járunk Istennel. Mit jelent Istennel járni? Ez egy másik üzenet lenne, de ez egy izgalmas dolog. Ahogy járunk Istennel, ahogy olvassuk a Bibliánkat, nagyon sokszor megbotránkozunk. Nagyon sok kényelmetlen dolgot látunk benne, amit meg kellene tenni, és a kellenét azt tegyük idézőjelbe, mert nem a cselekedeteinken van a hangsúly, hanem Isten egy kihívást intéz hozzánk, és azt mondja, hogy ha valakinek azt mondod, hogy velem járni, vagy kereszténynek lenni, az egy olcsó dolog, az úgy könnyű, az bárki kirázza a kisujjából, vagy kihúzza a csíkzsebéből, akkor olvasd el az üzenetemet, és rá fogsz jönni, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Sokszor a legkényelmetlenebb dolog, amit csak el tudsz képzelni. Tudjátok miért? Mert itt a Biblia beszél egy plusz mérföldről, amit meg kell tennünk. Mit nevettek? Erről beszéltetek? Tessék. Oké. Hát Isten ilyen. Fogalmam se volt róla, higgyetek ezt. Senki nem jelentett nekem. Máté 5:41. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj neki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatot, szeresd fele barátodat, és gyűlöd ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ez aztán feladja a leckét, hogy mondja, hogy ha téged egy mérföldre kényszerít valaki, akkor menj el vele kettőre. Figyeljetek, a második mérföldön történik minden. Oké? A második mérföldön, tudjátok, mi történik? Megváltozol. Te. A második mérföldre azért kell elmennünk, hogy megváltozzunk. Azért, hogy meglássuk Istennek a hatalmát. Olyan sokan kérdezik azt, hogy hol van Isten hatalma? Ó, igen, tudom, az Ószövetségben leszállt a Sínai hegyre, és a hegy rengett és füstölgött, és nyilvánvaló volt Istennek a hatalma, és szétnyílt a Vörös-tenger, és falak álltak a zsidó nép között, vagy körülöttük, és aztán a tenger összezárult, és Isten tűzoszlop formájába ment előttük éjszaka, és felhővel borította be őket, nappal, és nem koptak el a ruháik. Isten felfüggesztette a termodinamika második főtételét. Szeretném látni Isten hatalmát, de ehhez el kell mennem a második mérföldre. És a második mérföld pedig leginkább Jézus Krisztusban ábrázolódik ki. És tényleg van 3 percem. Jézus nagyon sok emberért megtette a második mérföldutat. Ő, hogyha csak egy mérföldre akart volna elmenni, akkor elment volna a tanítványokhoz, és ott lett volna velük, akik elfogadják őt. Igaz, hogy ők sértettek sokat az egészből. Vagy megkereste volna azokat az embereket, akik egyetértettek vele. Mellesleg azért voltak sokan általában, akik nem is tudom, hogy egyetértettek-e vele, de azért keresték leginkább a társaságát, mert csodákat tett, mert jól akadta őket, mert meggyógyította őket. De valójában az üzenetét azt nem nagyon fogták fel az emberek. Nem fogták az adást. És Jézus, amikor elment Zákeushoz, megkereste ezt az embert, aki közutálatnak örvendett. És Zákeus ki volt éhezve Istennek a szeretetére. És mindannyian ki vagyunk éhezve Istennek a szeretetére. Csak nem tudjuk lokalizálni, hogy ez Istennek a szeretete, hanem csak azt tudjuk, hogy egy feltétel nélküli elfogadásra van szükségem, hogy valaki szeressen engem. És Jézus elment Zákeushoz, és azt mondta, hogy Zákeus. Egyébként senki nem állt volna szóba vele Zákeussal, mert kirabolta, a rómaiaknak dolgozott, és megkárosította a saját népét, de ez egy hosszú történet. És Jézus azt mondta, Zákeus, gyere le a fáról, gyere, mert én ma nálad szeretnék vacsorázni, együtt fogok veled enni, Zákeus. És ez egy plusz mérföld volt. Képzeld el, hogyha valaki, aki a társadalom perifériáján tengeti az életét, és te elmész hozzá, és azt mondod, hogy ma én veled szeretnék enni. Vagy van valaki, aki ártott neked, és azt mondja Jézus, hogy áldjátok az ellenségeiteket. Ez egy plusz mérföld, hogyha oda megyek az ellenségemhez, és azt mondom neki, hogy szeretlek téged, és ez nem fog minket elválasztani egymástól. És Jézus a kereszten egy eszméletlen nagy plusz mérföldet tett értünk. Imádkozott értünk, jót feltételezett rólunk, ugye, atyám, nem tudják, hogy mit tesznek, nem azt mondja, hogy ezek velejéig gonoszak, hanem azt se tudják, hogy mit csinálnak, Uram. És elmegyek értük egy plusz mérföldre. És ez a Bibliának a hihetetlen üzenete. Hogy Isten emberré lett, eljött ide, és nem kényszerből tette ezt. Nem csak addig ment el, amíg kényelmes volt neki, hanem a legfájóbb pontokig elment. Olyan emberek közé, akik megvetették őt, akik gyűlölték őt, akik elítélték őt, és aztán azt mondja Isten, figyelj, rád ruházom ezt a hatalmat. Megváltottalak, te igent mondtál nekem, kiemeltelek ebből a sötét világból, és valami sokkal több lettél, mint egyszerű ember. Nem jobb lettél, hanem több lettél az én kegyelmemmel, és az én erőm ott van veled. Szeretnéd-e megtapasztalni a Istennek a hatalmát? Menj el a második mérföldre, és meg fogod látni, mit fog eredményezni Istennek a szeretete, amit mi közvetítünk, ha minden jól megy az embereknek. És ez megint csak nem arról beszél, hogy mindig elmegyek a két mérföldre, mert igazából éppen ma hívott fel valaki, mert én hívtam fel őt, hogy fél, miért kerülsz engem mostanában, és elmondta nekem, hogy hónapokkal ezelőtt megsértettem. De úgy, hogy fogalmam se volt róla. És mondta neki, te jó ég, bocsáss meg, tényleg sajnálom. Ja, találkozzunk. Tudod, nem is tudom sokszor, hogy mit csinálok. Úgyhogy nem erről beszélek, de a második mérföldet, ha megtesszük, hogy Isten erejével, akkor meg fogjuk látni ott Istennek az erejét, és Istennek a hatalmát, és közben így többek leszünk, növekszünk. Úgyhogy azt hiszem csak ennyi volt a gondolat. Kényelmetlenség, erőfeszítés, hit által. Amen. Drága Sanyi.
Most ezúttal kilépünk az életösvényei sorozatból, megtörjük egy erő szerint ígéretes előadás vagy gondolat kedvéért. A címe az, hogy életet egy haldokló világnak, és van ennek egy kis háttértörténete, de azt most nem mesélem el, hanem csak vágjunk bele. Mindenképpen kezdjük egy imával, és aztán meglátjuk, hogy mit ad nekünk Isten. Mennyei Atyánk, mindenható, nagy várakozásunk van. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Te tudod, hogy mi az, ami igazán fontos. Te tudod, hogy mennyire szeretsz minket. Te tudod, hogy mennyire szeretsz minden embert. Talán csak mi nem tudjuk. Engedd, hogy meglássuk. Engedd, hogy megtapasztaljuk, hogy szeretsz. Hogy szeretsz minket. Úgyhogy csak kérünk, hogy adj szavakat, és a szavakhoz erőt és hatalmat. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. A gondolat... Bár elsőre egyszerűnek tűnik, de valójában rendkívül mély. Nem kevesebbről beszélünk, Én azt gondolom, mint magáról az életünkről. Amikor azt mondjuk, hogy életet egy haldokló világnak, nagyon könnyű egy ilyen kettős gondolkodásban látni az egészet, hogy vannak azok az emberek, akik hisznek Istenben, és vannak azok az emberek, akik nem hisznek. És ha te esetleg hiszel, akkor nagyon könnyű úgy gondolni, hogy erre, hogy oké, én már sinem vagyok, és vagyok én a hívő, vagyunk mi hívők, és vannak ők odakint, mi vagyunk a jók, ők pedig a nem is tudom. És a dolog ennél sokkal mélyebb és sokkal összetettebb. Az egyik gondolatom is, erre talán vissza fogunk térni egy picit később, az, hogy amikor arra gondolok, hogy az én életem, a te életed megmenekült, a helyére került Isten megismerése által, akkor én nem akarom elfelejteni, hogy nemrég, még nem is olyan rég, én elveszett voltam. Tehát én vagyok az az ember, aki haldoklik. Én vagyok az az ember, akinek nincs élete Isten nélkül. És csak nem szabad elfelejtenem, hogy volt egy pont az életemben, ahol még remény nélkül voltam. És látnunk kell tisztán és világosan, hogy van egy szakadék a mai modern ember gondolkodásmódja, filozófiája, életfelfogása között, és a mai kereszténység gondolkodása és felfogása között. És ezt a szakadékot kellene nekünk áthidalnunk, ezt a szakadékot kellene nekünk meglátni. És annak lenni, aki, ahogy Ernő olyan csodálatosan mondta, azt az extra mérföldet megteszi, hogy átnyúljon a túloldalra, hogy igazán megértse, hogy mi történik, hogy igazán mélyen lássa a lényegét annak, hogy miről is van szó. Mert amiről szó van, az igazából a maga a valóság, a végső valóság, az emberi lét, a te életed és az én életem sorsa, a mi sorsunkról. A kérdés, amit minden embernek föl kell tennie, valójában nem kevesebb, mint az, hogy mi az én életem értelme, mi az én életem célja, hogyan fog beteljesedni az életem, mi lesz velem a halál után. Hallottam egyszer egy, nem is tudom, hogy viccez, inkább csak egy mondás, hogy az élet az egy nem érintkezés útján terjedő halálos betegség. Vagy azt hiszem úgy fogalmazták, hogy egy nemi érintkezés útján terjedő betegség, amelynek a halálozási aránya 100%. És ezt igazából minden ember tudja. És ha egy pillanatra elfelejtjük a saját nézőpontunkat, miszerint mi már hívő emberek vagyunk, miszerint mi már tudjuk a választ, és azt mondjuk, hogy a mi válaszunk evidens, és ez nyilvánvaló, hanem egy pillanatra visszaemlékezünk arra, hogy milyen is volt, amikor még nem volt meg ez a válasz, amikor még remény nélkül éltünk, amikor még elveszettek voltunk. És persze van, akinek az akkori életélményei nagyszerűek, de a legtöbbünknek azért voltak mélypontok, a legtöbbünk szembe kellett, hogy nézzen az élet értelmetlenségével, a halállal, félelemmel, magánnyal és egy csomó mindennel. De ha egy pillanatra elfelejtjük, hogy nekünk mindez már evidens, és belehelyezkedünk az Isten még nem ismerő ember helyébe, akkor ezek a kérdések húsba vágóak. Mi az élet értelme? Mit kezdjek az életemmel? Hol vannak válaszok? Egyszerűen miről szól ez? És amit ők látnak, az az, hogy rengeteg filozófia van, rengeteg elképzelés van, rengeteg embernek van jó ötlete. És nagyon kevés ilyen jó ötlet, amely megpróbálja megmagyarázni az ember életét, és ez nem okoskodás, ez nem filozófia, ez életre halálra való kérdezés. Mint amikor az ember előtt van két pohár, az egyikben méreg van, a másikban víz, és az egyiket ki kell innom, mert fegyvert tartanak a fejemhez, és azt mondják, hogy válasz. Az élet nem ilyen gyorsan csinálja, nem ilyen hirtelen kényszeríti ránk, de valójában 60-70-80 év alatt ezt a döntést hozzuk meg, döntünk az életünk felől. És amit mondani akarok, és ahogyan én gondolkozom, az az, hogy senkit nem érdekelnek a vallások. Senkit nem érdekel valakinek, vagy valamilyen csoportnak a filozófiája, hanem az embereket igazából az életük érdekli, és az életük valósága. Oké? Okay? És amikor én arról beszélek, hogy kereszténység, akkor arra gondolok, hogy ez nem a mi filozófiánk, ez nem a mi vallásunk, hanem ez azért a mi filozófiánk, és azért a vallásunk, mert meg vagyunk róla győződve, hogy a kereszténység válaszai írják le a valóságot a legteljesebben. Én valóságról akarok beszélni, arról, ami tényleg van. És ez a cím, hogy életet egy haldokló világnak, ez csak egész egyszerűen nagyon igaz. Hadd olvassak egy igerészt Efézus 2:1-ből. Azt mondja, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Az első, amit látni szeretnék és látni akarok, az az, hogy valóban elveszett emberekről beszélünk. Emberekről, amilyenek mi is voltunk, akik életükben halottak. Francis Schaeffer szerint a legtöbb modern ember nehezen ismeri el, hogy ő bűnös. A bűn, mint kategória, hát nem is tudom, hogy mondjam, kiment a divatból. Az ember a maga önigazságával megkérdőjelezi a polgári törvénykönyvet, az erkölcsi törvényeket, a vallásos törvényeket. Az ember a maga ura lett. A törvény, mint olyan, az igazán nem hívő ember számára nem tekintély. A legfeljebb annyira, amekkora a végrehajtó hatalom ereje mögötte. De a szívének a szintjén nem igazán. Viszont azt, hogy halott, azt a legtöbb ember készségesen elismeri. Azt, hogy az életének nincs célja és értelme, azt, hogy egy elviselhetetlen üresség van benne, az, hogy amikor megáll, lehalkítja a zenét, amikor abba hagyja a beszélgetést, amikor nem néz tévét, nem néz videót, amikor csend van, akkor olyan gondolatok veszik őt körül, amik arra ösztözik, hogy újra bekapcsolja a rádiót vagy a tévét, hogy ne legyen csend, ezt minden ember tudja. Minden ember tudja, hogy az élete alapvetően reménytelen, hogy halott. És az üzenetünk igazából az egyik serpenyőbe ezt teszi, de a másikba pedig egy valóban életre keltő, megváltó Istent. Egy valós problémára, egy valós megoldást. És ugyanitt Efézus 2:4-5-ben, hadd olvassak erről. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És ez az evangélium. Ez az üzenet, amit egy haldokló világnak meg kell kapnia. Hogy a valóság, a válasz arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, hogy mi lesz velem, az létezik. És ez a válasz nem más, mint a mindenható Isten, és az ő valódi léte, az ő valódi személye, és az ő valódi szeretete az elveszett ember felé, és az ő valódi tette és tettei az elveszett ember felé. Életet egy haldokló világnak. Ez nem a mi ötletünk volt. Ez Isten ötlete, ez az ő terve. És az evangélium, ami, ha jól tudom, nem egyebet jelent, mint örömhír, az ez. Ez az örömhír, hogy Isten, és hadd olvassam el még egyszer, mert ez csak egyszerűen frenetikus, gazdag lévén irgalomban, nem kényszerből, nem azért, mert muszáj volt, hanem az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Kiket? Minket, akik halottak voltunk a vétkeink miatt. Azokat, akik egykor mi is voltunk, és akik az elveszett világban az emberek most is. Őket szereti. Ezért a szeretetéért. Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Meg nem érdemelt jótéteményként, ajándékként, kegyelemből van üdvösségetek. És az első gondolatom az, hogy szerintem semmi esélyünk nincs elérni a ma emberét, hogyha ezt elfelejtjük. Egyszerűen nem felejthetjük el az örömhírt. Nem felejthetjük el, hogy mi is voltunk ott. Csak hadd olvassam Efézus 2:2-3, azt mondja, hogy ugye az egy mondja, hogy ti is halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek, tehát mi is, a világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelmeihez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttünk éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzelmek hajlamait, és haragfiai voltunk a természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Szóval nincs különbség. Nagyon-nagyon fontos látni, hogy amikor közel lépünk egy emberhez, aki nem hívő, akkor kérlek ne szólj rá szentelt vizet. Ne érezd magad furcsán. Tehát, hogy ő olyan, mint te, és te olyan vagy, mint ő. Nincs különbség. A különbség csak az, hogy te már elfogadtad az örömhírt, az üdvösségünk evangéliumát. Efézus 1:12-13-ban. Mi már azt a pici részt, ami a miénk, megléptük. Ennyi az igazi különbség. Úgyhogy szeretheted azt az embert. Lehet felé egy olyan empátiád, mint hogyha az te lennél. És ha hátra léphetek megint egyet, és csak egy gondolatot hadd emeljek fel. Tőlem nagyon sokszor kérdezték még régen, meg én is kérdeztem, hogy oké, ez az egész kereszténység dolog, ez miről szól? Hogyan definiálnám, hogyha kellene? És amikor én kérdeztem ezt, nekem is ezt a választ adták, és szerintem zseniális válasz. És ez az, hogy egy élő, egy valódi kapcsolat Istennel. Egy élő, valódi kapcsolat egy valóságosan létező Istennel. Te meg Isten. Egy kapcsolatban, egy közösségben. Ez az. Te meg Isten. Ő meg Isten. Egy valódi kapcsolat. És minden más, az csak ennek a folyamánya, vagy ennek a környezete. És ezt a, nem is tudom, hogy mondjam, egyébként 1 Korintus 1.9-ben olvassuk ezt, hogy Isten elhívott, hű az Isten, aki elhívott minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Látod a másik embert, és a világ történelem egyik legnagyobb értékének és eseményének vagy a szemtanúja. Miért mondom ezt? Azért, mert Isten nem statisztikákban gondolkozik, hanem egyénekben. Te meg Isten. Ez minden. És amikor Isten egy tömeget lát, akkor nem 1,5 millió embert lát, hanem egyéneket. Te meg én 1,5 milliószor, vagy 7 milliárdszor. De a legkisebb értelmezhető egysége az ez a kapcsolat. Te meg Isten. És amikor látod azt a másik embert, akkor tudhatod azt, hogy ha ő megmenekül, akkor megtörtént minden, aminek csak történnie kell, vagy lehet. És ez egy kicsit szélsőséges, de csak gondolj bele, hogy annak az embernek a szempontjából mennyire igaz az, hogy egy ember élete többet ér, mint az egész világ. Az ő szempontjából nagyon igaz, mert ha ő elvész, ha ő elkárhozik, akkor az egész világ elveszett a számára. Akkor minden, ami csak van, semmivé lesz. Azt gondolom, hogy az evangélium és az üzenetünk rendkívül személyes. Annyira személyes, hogy egy szerelemről szól, amellyel Isten szereti az elveszett embert, és kész volt érte meghalni, és kész megmenteni. Pontosan tudja, hogy ő mindent elvégzett. Pontosan tudja, hogy egy hitnyire van attól, egy üdvösségre jutásnyire van az az ember attól, hogy mindent megnyerjen Jézus Krisztussal. Úgyhogy örömhírt hirdetünk. Örömhírt hirdetünk. És nem tudom, hogy ti éreztétek-e már a kísértést, vagy voltatok-e azon a helyen, ahol elkezdtetek egy mérleket felállítani, és elkezdtetek azon gondolkozni, hogy amikor megszólítok valakit, amikor egy üzenetet hirdetek, akkor az üzenet merre billenjen? Inkább egy szerető, megváltó Istent hirdessek, egyfajta nagy lelkűséggel elnézve az ember bűneit, vagy erkölcsi kiválóságot hangsúlyozzak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben keresztények ebben a kísértésben vannak. Abban a kísértésben, hogy az evangélium, az örömhír helyett, az evangéliumnak és az örömhírnek a gyümölcseiről, a következményeiről beszéljenek. Erkölcsi kiválóságról, egy rendes életről, amelyel semmi baj nincs, amely teljesen rendben van, de amely igazából annak a kapcsolatnak a következménye, amit az evangéliumhoz létre, és amiről az evangélium beszél. Ha megismertem Istent, akkor Istent megismerve, Isten szelleme gyümölcsöt terem az életemben. Az egy következmény, az élet következménye, egy átformálódott, megváltozott élet. Egész biztos, hogy nem tudom ezzel kezdeni, mert akkor az nem gyümölcs lenne, hanem egy saját teljesítmény, amit elvárunk élet nélkül egy embertől. Úgyhogy a bevezető gondolat talán csak ennyi. És most nagyon szívesen beszélnék arról, egy kicsit nem is tudom, elemezve a modern embert, hogy hogyan gondolkozik, és hogy ezen keresztül mi hogyan tudnánk őt elérni, és hogyan tudnánk megszólítani. Ugye, az előbb is említettem, hogy van egy szakadék a kereszténység, a hit, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a kereszténység és a világi ember között. A szakadék nagyját szerintem előítéletek teszik ki. És ezeken mindjárt végigmegyünk, de az előítéletek mögött, az előítéletek gyökerében szerintem van két alapvető hozzáállás, két alapvető elképzelés. És az első az, hogy Isten igazából nem létezik. Nincs Isten. Lehet, hogy nem minden ember ateista, de elég sokan azok. Oké? A másik elképzelés az, hogy az én Istenem jobb. Tehát hiszek valamilyen természet felettiben, de egy más elképzelésem van, mint amiről a Biblia beszél. És ennek a kettőnek a fényében egy csomó előítélet táplálódik az emberekben, amiket ha mi nem értünk, akkor igazából elmulasztjuk a lehetőséget, hogy szót értsünk velük. Mi azt mondjuk, hogy zöld, ők pedig azt válaszolják, hogy hosszú. És csak egész egyszerűen nincs meg a kapcsolat, nincs meg az érintkezés, mert ő, miközben akár mond is valamit a felszínen, a szíve mélyén igazából az előítéletére gondol, amit lehet, hogy nem is mond ki hangosan. De ha te tisztában vagy vele, hogy többnyire ezek ott vannak, akkor a megközelítésed lehet olyan, hogy ezeket az előítéleteket akár előre kezeli, vagy elkerüli. Ugye az első ilyen előítélet, és csak néhányat összeírtam, valószínűleg a teljesség igénye nélkül lehet, hogy ti tudnátok, vagy együtt tudjuk majd kiegészíteni a listát, de az első, amit leírtam, az az, hogy a kereszténység képmutatás. Hogy ez egy képmutatás. És ebből mögött legtöbbször az van, hogy gyakorlatilag az erkölcsi kiválóság üzenetével azonosítják a keresztény üzenetet. És talán mondhatjuk is azt, hogy azért ez néha megtörténik. Tehát néha megtörténik, hogy az üzenet elmulasztja az evangéliumot elmondani, hanem megmarad a mit kell tenni szintjén. És ha mi szeretnénk ezt az előítéletet elkerülni, akkor azt gondolom, hogy elismerhetjük, hogy mi magunk sem vagyunk tökéletesek. Elismerhetjük, hogy mi magunk is bűnösök vagyunk. Elismerhetjük, hogy én köztem és ő közte nincs olyan nagy különbség. Igazából csak egy van, Krisztus. De ezt ő most még nem érti, úgyhogy nem kell felemelt mutató ujjal egyfajta nagyszerű életminőségre hivatkoznom, vagy arról beszélnem. Aztán a második, hogy a vallás, a kereszténység, az nem más, mint maga a törvény és annak a betartása, és ezen keresztül önmagunk megjobbítása. Én nem tudom, hogy látjátok, hogy ez egy mennyire vonzó üzenet. Csak gondolj bele, hogy éled az életedet, amely úgy nehéz, ahogy van, a munkahelyeddel, a családdal és minden egyébbel, és aztán azt mondod, hogy oké, van egy jó hírem, ez az, amit rosszul csinálsz, és elmondom, hogy tudod megjavítani. Miközben ezeknek az erkölcsi normáknak a betartása Isten nélkül gyakorlatilag lehetetlen. Aztán a következő előítélet, hogy a vallás életidegen, elvont, nem kapcsolódik semmilyen gyakorlati, valós életélményhez. Nem tudom, hogy ez pontosan miből jön, talán néhány egyháznak a gyakorlatából, lehet, hogy belső szóhasználatból, a kánaáni zsargon érthetetlen üzenetéből, amely csak egész egyszerűen nem kapcsolódik az én életemhez. És aztán egy következő lehet az, hogy csak egyszerűen nem értem. Hallottam, megpróbáltam, és nem értettem. És nézzük meg azt, hogy hogyan tudnánk ezt áthidalni. Ugye, ha megnézzük, akkor, és csak hadd idézzem, 1 János 4:7-et, azt mondja, hogy szereteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy az egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk ő általa. Oké, és aztán 1 Korintus 13 szintén a szeretetről beszél, és Jézus igazából egy új parancsolatot adott nekünk, és ez az, hogy szeressük egymást. És igazából azt mondja, hogy a világ abból fogja felismerni, hogy ismerjük őt, és hogy az ő tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást. János 13-ban azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szeretelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első zavarba ejtő üzenet, amely áttör ezeken a kifogásokon, az az őszinte és képmutatás nélküli szeretet. Az, amiről az elején beszéltem, hogy ő és én között nincs nagy különbség, hogy Isten szeret engem, és ezt át kell élnem, és meg kell élnem, hogy függök tőle, és Isten szereti őt, és amikor én találkozom vele, akkor egy zavarba ejtő élményem megy át, mégpedig, hogy szerették őt. Hogy szerették őt. Hogy elfogadták őt olyannak, amilyen, és egy igazi törődő, egy igazi befektetni akaró, egy igazi odafigyelő hozzáállással közelítették meg őt. Lehet, hogy úgy, hogy még szóba se kerül Isten, csak egész egyszerűen szeretjük azt a másik embert. Aztán a második gondolat az, hogy amikor a kereszténységről beszélünk, akkor nem szabad, hogy a mi saját vallásunkról beszéljünk. Mert a világi ember szemében nagyon sok vallás van, és a vallások nem egyebek, mint az ember elképzelése arról, hogy hogyan kell élni, valami, ami tradicionálisan örökölt, valami, ami sokszor egy ideje múlt, vagy furcsa jelenség. Nekünk megvan a kiváltságunk, megvan a lehetőségünk arra, hogy ne a vallásunkról beszéljünk, hanem a valóságról. Hogy mi azt mondjuk, hogy figyelj, ha neked vannak kérdéseid az élettel kapcsolatban, akkor nekünk vannak olyan válaszaink, amelyek tényeken, bizonyítékokon alapulnak, amelyek megfelelnek a valóságnak. Van válasz arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. És picit később fogunk erről beszélni, de én semmilyen más módon nem váltam volna keresztényé, ha csak nem így közelítenek meg engem. És persze lehet, hogy nem mindenki gondolkozik így, de akkor is a hitünk nem egy filozófia, nem emberek elképzelése, hanem valós tényeken alapuló meggyőződés arról, hogy Isten létezik, és hogy ő az, akinek vallja magát, és saját magát pedig ebben a könyvben, a Bibliában jelentette ki. És igazából ez a harmadik, ahogy át tudjuk hidalni ezt a szakadékot, és ez nem más, mint a Biblia hitelessége. Hogy a kezünkben van egy objektív mérce, amelynek a hitelességét bármely ember számára igazolható módon hitelesíteni tudjuk. Jogi, történelmi bizonyítékok, de akár filozófiai, akár informatikai, akár tudományos bizonyítékok tömegével tudjuk hitelesíteni azt a könyvet, amely akár a modern ember nagyon valós kérdéseire pontos és precíz választ ad. És azt gondolom, hogy ez a hozzáállás sokat változtat az esélyünkön arra, hogy áttörjünk egy előítélet felhőn. Nézzük meg, hogy nézzük meg, hogy amikor el akarunk érni egy embert, akkor milyen szempontokat érdemes nekünk szem előtt tartanunk. Az első az az, hogy egy ember elérése, egy ember találkozása Istennel az egy természet feletti dolog. Oké, és nem akarok mindent Isten számlájára írni, nagyon jó, tehát köszönöm a súgást, de ez csak egész egyszerűen valós, ez csak egész egyszerűen így van, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Beszélhetsz bárkivel úgy, hogy közben tudhatod, hogy a mindenható Isten az, aki a valós munkát elvégzi. Úgyhogy csak hadd lapozzak 1 Timoteus 2-höz, és csak egy nagyon rövid szakaszt hadd olvassak el. 1 Timoteus 2:24, vagy Titus, várjunk, vagy ez Timoteus lesz? 3:24. Ott biztos nincs, ahol gondoltam. Nem csak. A vers úgy hangzik, hogy az Úr szolgája ne visszálkodjék, hanem legyen türelmes, barátságos, tanításra alkalmas, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik, hogy megtérve felúcsúdjanak az ördög csapdájából, valahogy így hangzik. De, és akkor ezen majd olvassatok utána, de nagyjából ez a gondolat lényege, hogy hát ha az Isten megadja nekik. 2 Timoteus 2, aha, akkor csak a számot. Azt mondja, hogy 2 Timoteus 2, igen, 21-25. Ki, aki szelídséggel neveli 25 az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Oké, aztán a második szempont, hogy közérthetően, ugye az előbb említettem a kánaáni zsargont. Szoktam ezt mondani, hogy ez azt hiszem az egyik kedvenc állításom, hogy a bárány vére meg tisztára mosott téged a bűneidből, és Krisztus testébe helyezett. Ami egy igaz üzenet, és azt gondolom, hogy nekünk ez mond is valamit, sőt, nekünk ez egy szívhez szóló üzenet. De csak gondolj bele, hogy mit tudom én, az én 25 évvel ezelőtti énem hány szót értett volna ebből, a kötőszavakat értette volna. Tehát, hogy nekünk meg kell tennünk azt, hogy az üzenetet kibontsuk, és a mai ember nyelvén definiálva, körülírva, akár tudatosan elkerülve a keresztény szóhasználat szókincsét, normális, érthető nyelven magyarázzuk el az embereknek, hogy mi is az üzenet. Ha ezt a fáradtságot nem vesszük magunknak, akkor figyelj, azonnal egy szakadékot hozunk létre. Tehát, hogy aki hallgat téged, azonnal azt mondja, hogy oké, én eddig azt hittem, hogy én normális vagyok, és hogyha még mindig normális vagyok, akkor te biztos, hogy nem vagy az. Mert mondtál nekem 3 olyat, amiből egy szót nem értettem. És még az is úgy tűnik, hogy még komolyan is gondolod. És azt gondolom, hogy ez csak egyszerűen nem szeretet. Tehát a mi részünkről biztos, hogy nem. Mert ha szeretem azt az embert, akkor megteszem azt az extra lépést, hogy lefordítsam az ő nyelvére, amit mondani akarok. Aztán a második, vagy ez talán már a harmadik, hogy ott és úgy, ahol és amikor ők készek hallani. És Pál apostol jut nekem az eszembe 1 Korintus 9-ből, aki azt mondja, hogy a zsidóknak zsidók, a pogányoknak pogány, a görögnek görög, mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Pálnak nem derogált, hogy oda menjen, ahol az emberek vannak, hogy olyan formában, olyan módon hirdesse az örömhírt, ahogyan azt az emberek meg tudják hallani. Ugye a beszéde az Aeropagoszon, ahol látott egy bálványszobrot, amit az ismeretlen Istennek emeltek, és kész, erről szólt az üzenete. Én erről az Istenről akarok nektek beszélni. De hát az egy bálvány volt. De pont jól beleillett az üzenet, és semmi problémát nem jelentett. Úgyhogy ott is úgy, ahol és ahogy őket el lehet érni. És hogyha ez azt jelenti, hogy filmklubot kell nyitni, akkor nyissunk filmklubot, hogyha ki kell menni az utcára, és ott evangelizálunk, akkor ezt tesszük meg, hogyha be tudjuk őket hívni egy kis családi összejövetelre, ahol mondjuk, mit tudom én, házas kapcsolatok javításáról beszélgetünk, akkor az egy jó módszer. Lehetünk ebben kreatívak, de muszáj, hogy mi alkalmazkodjunk hozzájuk ahhoz, hogy aztán később ők is tudjanak hozzánk. Aztán a következő, hogy értenünk kell, hogy az üzenetünket többféleképpen tudjuk csomagolni. Az egyik, és ez nem csomagolás, inkább csak hangsúlyozás. Ugye az üzenet lényege az, hogy Isten létezik, ő valóságos, ő egy szerető, megváltó, ezt a szót se értik, egy szerető, az embert megmenteni akaró, az emberen segíteni akaró Isten. És ez nem a mi vallásunk, hanem ez valóság. Ezek a tények. Most ennek az üzenetnek a két oldala van. Az egyik az, hogy egy valós szerető Isten, a másik meg az, hogy egy valós Isten. Tehát, hogy az egyik embert azt fogja meg inkább, hogy ez nem egy vallás, hanem a valóság, amit igazolni és bizonyítani lehet, és az ő feléjük való kommunikáció lehet bizonyíték alapú, jogi, történelmi bizonyítékok, apologetikai alapú, amiről fogunk tudni beszélni. De van egy másik csoportja az embereknek, akik csak egész egyszerűen nem gondolkodó emberek. Tehát nem elsősorban nem mérnökök, hanem érző emberek, intuitív emberek. Őket sokkal inkább a szeretet üzenete, Jézus személye fogja meg. És Isten adjon nekünk bölcsességet felismerni, amikor valakivel beszélgetünk, hogy melyik irányba menjünk. Én meg is szoktam kérdezni, te egy gondolkodó ember vagy, úgy értem, te bizonyítékok alapján gondolkozol? Nem. Hogyan lehet bizonyítékok alapján? Tehát nem, annyira nem. Akkor nem ez az irány, akkor beszélek Jézus szeretetéről. Úgyhogy, amiről egy picit többet szeretnék beszélni a hátralévő 2,5 percben, az gyakorlatilag az apologetikai megközelítés, aminek három nagy csoportja van. Az első az a jogi történelmi bizonyítási rendszer. A második a filozófiai, a harmadik pedig a tudományos, ha lehet így mondani. És csak nagyon röviden megmutatnám mind a háromnak a működését, tehát hogy mik ezek egyáltalán, hogyan működnek. És talán a jogi történelmire még lesz is idő. Nem mondom el a bizonyítást, mert erről vannak zseniális előadássorozatok a visszavalósághoz.hu oldalon, vagy akár az istenlétezik.hu-n is fönn van a teológia, az apologetika teljes féléves anyaga, fönn van a végső válasz nyomán című előadás, van egy csomó anyag erről. De a dolog lényege nagyon röviden az, hogy amikor Isten a Bibliában hitről beszél, akkor nem naív reményről beszél, hanem meggyőződésről. Zsidók 11.1 szerint a hit definíciója nem látható valóság létéről való meggyőződés. Ahhoz viszont, hogy valakinek meggyőződése lehessen, ahhoz bizonyítékokra van szükség. Isten ahhoz, hogy ilyen módon meggyőződésen alapuló hitet várhasson valakitől, bizonyítékokat kellett, hogy adjon. Úgyhogy ezt meg is tette, és ez nem más, mint a proféciák rendszere, ami arról szól, hogy a Biblia üzenetét több mint 40 szerzőn keresztül jegyezte le ihletéssel, ami valami olyasmi, mint amikor te írsz egy ceruzával. A ceruza írja le a szavakat, de te fogod a ceruzát. Viszont azt igazolni kell, hogy tényleg te fogtad a ceruzát. Éppen ezért minden egyes profétának, lehet, hogy nem mindegyiknek, de a proféták egy jó részének úgynevezett jóslatokat is adott. A proféciák egy része tanítás volt, tehát a valós üzenet, amit Isten hozni akart. Egy másik része meg az üzenetet hitelesítő jóslat. Rövid, közép és hosszú távú jóslatok. Ez így rendben van? A rövid távú jóslatok arra voltak valók, hogy a környezet, a proféciát hallgató környezet számára hitelesítse a profétát, a rövid távú jóslatnak be kellett következnie, ha nem következett be, a profétát meg kellett ölni hamis profétaként. A közép- és hosszú távú jóslatok pedig a történelemnek szólnak, azaz nekünk. Mi a jövőből vissza tudunk tekinteni, látjuk a profécia lejegyzésének az idejét, és látjuk, hogy a profécia hány száz évvel később beteljesedett. És gyakorlatilag több ezer profécia hiba nélküli pontossággal teljesedett be a Bibliában. Ami nagyjából azt jelenti, hogy a Biblia igazolhatóan egy isteni ihletésű írás. És egy másik kérdés az az, hogy a proféciákon kívüli szövegrész hogyan válik hitelessé. Erre maga a proféciáknak egy csoportja, és a megígért messiás adja meg a választ. A proféciáknak egy része arról szólt, hogy egy nap eljön Isten testben, és ő meg fogja váltani a népét. Úgynevezett messiási proféciák jelzik előre a messiás eljövetelét. 70-valahány nagyon konkrét, és 200 fölötti további kapcsolódó utalásnak mondható, de mégis azért elég pontos profécia, hitelesíti a názareti Jézus Krisztus személyét. Azaz a messiási proféciák, amelyeket Jézus születése előtt legalább 400 évvel jegyeztek le, hiba nélkül bekövetkeztek a názareti Jézus Krisztus életében. Ami mit jelent? Nagyon röviden levonva egy logikai következtetést. Hogy ő az, akiről a proféciák szólnak, a proféciák kiről szólnak? Istenről, aki emberré lesz, és megváltja az ő népét. A hegyi beszédben Jézus betű és írásjel pontossággal hitelesíti az Ószövetséget, az utolsó vacsorán pedig 12 tanú előtt megígéri a Szent Szellemet, aki elvezeti a gyülekezetet a teljes igazságra, és ezzel áttételesen, de igazolja az Új Szövetséget. És ilyen módon innentől, ezzel a nagyon egyszerű logikai bizonyítással a Biblia az első betűtől az utolsóig hiteles és igaz. Nyilván tudjuk ezt még variálni, de ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a jogi történelmi bizonyításnak ez a módszere. Úgyhogy talán így mostanra ennyi. Én azt gondolom, hogy ha csak nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk, és értjük, hogy az üzenetünk nem a mi vallásunk ráerőltetése egy másik emberre, hanem valódi válaszoknak a közvetítése, amelyek jogi történelmi és bármilyen egyéb bizonyítékrendszeren keresztül hitelesek, akkor ez a legegyszerűbb dolog. Akkor csak egyszerűen értjük, hogy ott van egy ember, aki olyan, mint te, aki ugyanúgy elveszett, mint ahogy te voltál, akinek az élete ugyanúgy megváltozhat, mint a tiéd, ha csak látná azt, amit te megláttál. És anélkül, hogy a saját filozófiádat kéne promotálnod, anélkül, hogy valamilyen hátsó szándékot kellene, hogy legyen, egész egyszerűen bemutathatod neki azt a valóságot, amelynek a létéről meg vagy győződve, amely nem más, mint egy az embert tényleg szerető Isten valós megváltása, és ennek az örömhíre, ugye, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ha minden igaz, akkor jövő héten folytatjuk, mégpedig az életösvényeim sorozattal. Úgyhogy mondjunk egy imát, és menjünk haza, vagy ígyunk egy kávét, vagy beszélgessünk egy kicsit. Ezek közül választunk. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, és csak arra kérünk, hogy használj minket. Nem, elsőnek nem is ezt kérjük. Azt kérjük, hogy engedd, hogy meglássuk a te szeretetedet, annak a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét, és hogy így beteljünk a te ismeretet meghaladó szereteteddel. És ezután nagyon könnyű lesz használni minket. Ezután nagyon könnyű lesz. Add, hogy szeretettel szólítsuk meg az embereket magunk körül, hogy különleges legyen velünk találkozni, mert szeretjük őket. És hogy aztán, amikor beszélgetünk, akkor zavarba ejtően józan és észszerű válaszokat adjunk. És hogyha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés, ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Isten rendbe hozta azt, amit mi elrontottunk, és örök életet ad nekünk, ha hiszünk az ő megváltásában. Úgyhogy csak egyszerűen fogadd el Krisztust, és ő örök életet ad neked. Csak mondd neki, elfogadlak, légy a megváltóm, adj nekem örök életet. Hiszek. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e kérdésetek, gondolatotok? Kértek egy kávét? Nagyon köszönöm, ha nincs, ha van. Igen. Ez nagyon jó. Ez frenetikus kérdés. Megismétlem. Mit jelent az, hogyha valaki azt mondja, hogy ne akarj megtéríteni? Szerintem azt jelenti, hogy az volt az érzése, hogy a saját vallásodnak akarod megnyerni őt. Hogy valamiféle önérdekkel beszélsz, és ez most nem rólad szól, ezt nagyon sokszor mondják az emberek. Az a gyanújuk, hogy neked van egy világképed, ami miért és mivel jobb, mint az övé. Mi a különbség? Miért kéne? Tehát én se erőltetem rád az én világképemet, te miért erőlteted rám a tiédet? Azért, mert a te világképedben ezt csinálni kell? Kötelező? Úgy értem, ha nem térítesz meg naponta két embert, akkor valami baj lesz? Vagy miért? Vagy mit akarsz? Tehát, nem tudom, értitek-e? Tehát abba a gyanúba sodródunk, hogy elfogultak vagyunk, és valójában hátsó szándékkal beszélünk. Az embernek az egyik önigazolási módszere az, hogy igaza van. És azzal tudunk önigazolást nyerni, hogy igazunk van, és más embereket is áttérítünk a saját igazunkra. Ezt most vallásmentesen, és sokszor a viták csak erről szólnak, mert már rég tudom, hogy a másiknak van igaza, de még mindig vitatkozom, mert ha be kéne ismernem, hogy tévedtem, akkor az én képem csorbulna. Oké? És azt is tudom, hogy te is azért akarod, hogy igazad legyen, hogy győzhess felettem, hogy ilyen módon a te igazaddal te többnek látszódhass, mint voltál. Ez az egyik vád. A másik vád pedig az, hogy csak egy vallásnak akarsz megnyerni valakit. Tehát az egyik elképzelést a másikra lecserélni. A harmadik pedig az, hogy hátsó szándékkal teszed, jó pontokat gyűjtesz. És amúgy pont lehet, hogy csak te voltál a következő, aki az útjába esett, aki lehetett volna egy jó pontot szerezni. Okay. Ezzel szemben mit kéne csinálni? Azt kéne csinálni, hogy nem a saját vallásunknak kéne megnyernünk az embereket, hanem melléjük állni, és azt mondani, hogy figyelj, te tudod, hogy mi az élet értelme? Nem tudom. Akkor, és lenne kedved gondolkozni rajta együtt egy kicsit? És azt mondani, hogy figyelj, én az igazságot keresem, a valóságot keresem. És hogyha kiderül, hogy a valóság az, amit te mondasz, akkor abban fogok hinni, amit te mondasz. Érted? Mert az én világképem épp csak annyit ér, amennyi a valóság tartalma. Ez jó. És aztán a másik, ugye, hogy jó pontokat akarsz-e gyűjteni, hát figyelj, szerintem, ha szereted az illetőt, tehát ha igazán belefér neked, nem is tudom. Erről van neked erre gondolatod? Vagy bármelyik kötöknek? Tehát hogy lehet azt elkerülni, ezt a gyanút, hogy tudod, hogy csak meg akarom téríteni az illetőt, mert van valamilyen motivációm. Mert emögött szerintem ez van, nem? Tehát, hogy miért akarsz engem megváltoztatni? Az se rossz, igen. Az egy huszárvágás. De tényleg az, igen, mert ez a lényege. Nagyon jó, mert szeretlek. Aha.
És lehet olyan dolgom, amit nem láttál, vagy nem gondoltál rá, nyilván az én életemben is van, de hadd mondjak néhány infót, aztán a felesse akart még egy őszörni, utána őszörni.
Világos.
Ide, azt kezdesz utána ezzel az
infóval. Ez milyen jó. Ernő azt mondta, ha felvételen nincs rajta, hogy nem akar, csak teljes infó alapján lehet dönteni, én adok néhány infót, és te azt kezdesz vele, amit akarsz. Tehát, hogy nem akarlak én meggyőzni, hanem csak van olyan információm, ami lehet, hogy neked hiányzott.
Sőt, én szoktam mondani, hogy ha nem akarod hallani, akkor spórolj
keresztül. Igen.
Akkor beszéljünk
másra. Igen, teljesen jó. Abszolút. De ez is része a szeretetnek, nem? Tehát amikor így tisztelsz valakit, hogy ugye nem nyomulsz. De ugyanakkor meg, hogyha megengedi, tehát hogyha figyel rád, akkor meg lehetsz nagyon motivált, mert az megint, mert szereted, igaz? De ne viccelj már, tehát ez nagyon jó, hát hadd mondjam már el. Szerintem az egésznek a kulcsa ez, hogy mi van a szívünkben. Tehát nekem az én részemről belefér, hogy ő nemet mond, vagy akár ki nevet. Belefér. Simán belefér. Igen, nagyon jó. Oké, de nagyon jó kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm. Van-e esetleg még? Nagyon jó.
Mert nincsen mögötte az a tartalom, az a meggyőződés, az a tudás, ami neked megvan. És ott áll egy ember, akinek arra lenne szüksége, hogy igazi, valós teológiai válaszokat kapjon, igazi, valós bizonyíték fogja meg előtte. Ilyenkor nincs nem.
Nagyon jó gondolat. Mit csinálj akkor? Ez a kérdés, mit csinálj akkor, ha te nem vagy egy ilyen apologéta, nem vagy teológus, nem tudod a válaszokat csípőből, és egy embernek arra lenne szüksége. Az első, hogy azt viszont tudnod kell, hogy Krisztus ott van veled, és hogy ő használ téged. És szeretheted azt az embert, és lehet, hogy elpottyanthatsz egy mondatot, vagy kettőt, lehet, hogy bele is kezdhetsz egy beszélgetésbe, de nem azzal a céllal, hogy majd itt egyfajta hadjáratban győzöl, hanem csak hitben. És Isten, figyelj, nagyobb dolgokat tesz rajtad keresztül, mint a nagy pályás teológuson keresztül, azt tudi. Mert ez Isten kezében van, tudod? Tehát mondhatsz egy mondatot, tudod, csak szeretetben, hogy az illető soha egész életében nem fog elfelejteni. És lehet, hogy ez volt egy magvetés, lehet, hogy egy öntözés volt, valahol be fog érni. Ez az egyik. A másik gondolatom pedig az, és ezt nem csak, tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy használjatok eszközöket. Tehát például fönn van az istenlétezik.hu-n egy csomó hanganyag, ami elvégzi ezt a munkát. Tehát mondd azt, hogy figyelj, ez annyira jó, amit mondasz, el se hiszem, mennyire jó, amit mondasz. Figyelj, tudod, mit tesz eszem? Van egy állati jó hanganyag, van egy olyan hanganyag, eldobod az agyadat. Kicsit fura az oldal neve, istenlétezik.hu, föntről a harmadik, ez a címe, azt figyelj, azt neked meg kéne, hogy tudod, e-mailben átküldöm neked a linkjét, jó? Vagy tudod, bármi. És kész, és megtetted. Tehát, hogy használni eszközöket. Én is ezt csinálom sokszor. Tehát én is ezt sem, nem kezdek el magyarázni, adok egy hanganyagot. Ez jó? Ez jó. Nagyon köszönöm. Rafi. Az életed is lehet. Igen, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. És egyébként, amit meg elve mondtál, hogy imádkozol azért az emberért, az megint az egyik legnagyobb dolog, amit tehetsz. Mert lehet, hogy én dobom az érveket csípőből, de aztán, hogy vége a beszélgetésnek, el is felejtem az embert, és ennyi. És a te imáid azok, amik Isten munkáját hordozzák. Úgyhogy csak köszönöm. Köszönöm. Sziasztok! A saját életünk bizonysága mindig átütő. Oké, tehát én nem tudom, hogy veled mi van, de azt el tudom mondani, hogy velem mi történt. Milyen jó. Köszönöm szépen. Áldás és békesség.